Erős várom Isten. Erős várom. Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünkön énekeljük a 370-es számú énekünket. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. A mai Isten tiszteletünkön az Eke Énekes Könyv 35. énekét énekeljük liturgiaként, a 35-ös számú éneket. Nagy a mi Úrunk, és igen hatalmas, bölcsességének nincs határa. Fölsegíti az Úr az alázatosokat, és földig alázza a gonoszokat. Gyönyörködik az Úr az őt félőkben, akik kegyelmében reménykednek.
Atyám, így kezed
Krisztus által a hitben van menetelünk ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk, és dicsekedünk is azzal a reménységgel, hogy részesedünk Isten dicsőségében. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindannyiótokkal, testvéreim. Tekintsünk Isten előtt való méltatlanságunkra, s valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Istenem, mennyei Atyám, Te közel vagy az alázatos szívekhez, és könyörülsz a megtérő bűnösökön. Fordulj felém kegyelmeddel, bocsásd meg vétkeimet, s vezess a Te utadon az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Istenünk megkönnyörült mi rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, mennyei Atyánk előtt, imádkozzunk. Urunk, aki abban mutattad meg hatalmadat, hogy irgalmas vagy, áraszt ki reánk is kegyelmedet, hogy célegyenes törekedjünk ígéreted elnyerésére, és részesedjünk örökké való javaidban az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk szent igéjét, amelyet egyházunk erre a vasárnapra oltára előtti felolvasású rendelt, azt az igét, amelyet megírva Lukács evangéliumában találjuk a 18. fejezetében, a 9. verstől a 14. a következőképpen. Isten igéjét tehát Lukács evangéliumából olvasom a 18. fejezet 9. versétől. Így szól Isten igéje. Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt, és így imádkozott magában. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állva még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt. Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza. nem úgy, mint amaz. Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik. Aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Amen. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a pólókra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszen az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Kedves testvéreim, az elmúlt héten férfi hét volt, mint ahogy hirdettük is, meg imádkoztunk is érte. Fiatalember szeretne bizonyságot tenni arról, mi történt vele a héten.
Nevek Sállam Istenünk, részem valamint a testvéreket. Kis Tamás vagyok, és Isten kegyelméből a múlt héten eljutottam Vitatorványra. Hát, nem is tudom, hova kezdjem. Isten elég sok mindent megmutatott. Nem tudtam, hogy hogy működnek itt a dolgok, és úgy kezdődött Biatorványon a hetünk, hogy bemutatkoztunk, és elmondtuk, hogy ki, aki már elfogadta Jézus megváltójának, vagy ki nem, és mindenki kapott egy igét. Hát majd az én igémről később szeretnék beszélni, mert még fontos lesz. Olyan vágyal mentem a szívembe, hogy úgy gondoltam, hogy és nem Isten felé akaratos és gonosz voltam, mert elmentem, és kértem az Urat, hogy erre és erre adjon választ. Aztán, miután megérkeztem már, éreztem, hogy valami nem stimmel, mert az Úr az ige kártyán valamit adott, valami teljesen másról kezdett el beszélni nekem. És az egyik legnagyobb dolog, amit az Úr megmutatott, az az, hogy sokszor úgy nyitom ki a Bibliát, és úgy közeledek Istenhez, hogy már előre elmondom, hogy mit szeretnék, és nem vagyok válhálatos Istennel szemben. És éppen azért emberekkel, testvérekkel sem. És sokat küzdöttem ezzel, hogy az utóbbi időben mindig kerestem a válaszokat, persze Isten szerint valóan, de megmutatta az Úr, hogy mégsem ő szerinte való, hogyha úgy nyitom ki a Bibliát, hogy Uram, mutasd meg, hogy holnap akkor vállaljam el ezt a munkát, vagy nem. Meg tudni, hogy munkanélküli vagyok. És jó volt az, hogy Isten megmutatta, hogy alázatosnak kell maradni, és hogy mindig a szívünket nyitva kell tartani úgy felé, hogy amit Isten akar mondani, Isten tudja mindig miért tesz, és tudja, hogy mire van szükségünk, vagy miről beszél nekünk. Ez azért érdekes, hogy munkanélküli vagyok, mert pénteken felhívott egy hölgy, hogy hétfőn lenne egy munkamegbeszélés, és hogy elvállalnám, elmennék-e. Ugye bár hétfőn lett volna, de én vasárnap már mentem Biatorbályra, és így mondtam az illetőnek, hogy nem, mert nekem úgy érzem, hogy most Biatorbályra el kell mennem. És persze, ez mondhatnám, akkor még úgy gondoltam, hogy az Úr tett próbára, aztán később kiderült, hogy ez bizony az ördög volt, mert sokkal nagyobb veszteléje valója volt, mert tudta, hogy ha elmegyek Biatorbályra, és csak Istenre figyelek, akkor Isten igéje körül az ember sokszor, ami nagyon mélyen van, és amikor az ember önigazult, mint én, akkor ezek nem tud odafigyelni. Hát és Isten kegyelméből szépen minden előjött a szívemből, ami így megkötözött. Isten nagy dolgokat mutatott meg. Mert beleesem abban a hibában, van erre egy ilyen gyerektörténet, hogy amikor kopogtatnak az egyik házajtaján, és oda megy a kisgyermek, és kinéz a kis kinyíláson, és akkor látja, hogy az ördög van, és a kisgyermek azt csinálja, hogy visszafut, és szól Jézusnak, hogy Jézus, gyere már, az ördög van itt, és akkor keres téged. És amikor Jézus oda megy az ajtóhoz, az ördög elszalad. Hát az én bűnöm sok minden volt, de az egyik ez volt, hogy én próbáltam meg mindig harcolni az ördöggel. És végül is, ami még Isten nagyon már mutatott, az az, hogy végig támadott 6 napon, vagy 5 napon keresztül az ördög, hogy itt vagyok Biatorbányban, és még semmi nem történt bennem, és úgy fogok hazamenni, hogy Isten nem mutatja meg az akaratát. És végül is út közben, meg most is dicsőség az Úrnak, most állt össze a kép. És az igény pedig az volt, nagyon sokat faciáltam azon, hogy most álljak egy kiteljek a bizonyságot. Az igény az volt, amit az orrányom húztam, hogy Isten a... legyetek valamennyien egymás iránt alázatosak, mert Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. És ez azért nagyon érdekes, mert szeretnék önöktől és minden testvértől bocsánatot kérni, mert én sokszor elítéltem a testvéreket és a hitben előttem járókat. Ezt már az Úrral rendeztük, de Isten úgy szeretné, hogyha önöktől és minden nyolcoktól bocsánatot kérnék, Barna tőled is, Balástól is, nem tudom, Balázs. És hát, tényleg, dicsőség az Úrnak, és ennyit szerettem volna, hogy nem értettem hét elején az igémet, és úgy gondoltam, hogy Isten nem nekem mondja ezt. Köszönöm most, hála Isten, teljesen összeállt a kép. És így kérem, hogy ne haragudjanak, hogyha valamilyen megváltottam önöket, és az Úrért dicsőség. Köszönöm.
Hát az Úrért megbocsátom neked. És hát megint ráerősített az Úr, mert erről volt szó az oltár előtt igében, hogy a gőgösöknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmét adja. Valóban nagyon hamar fölnövekszik az ember énje, a hívő énje is. Nem akarok most prédikációt fűzni a bizonyságtételhez, mert a bizonyságtétel ez egy külön műfaj, de ez nagyon fontos éppen a mai ige szakasz kapcsán is, hogy fölnövekedhet a gőgösség. És amiközben olvastam ezt az igét Lukács evangéliumából, az volt bennem, hogy vajon hányan mutattunk kifelé, hogy hát ott vannak a farizeusok. És hát én vagyok az, aki verem a mellemet, és azt mondom, hogy én vagyok a vámszedő. És pedig az Isten azt szeretné megmutatni, hogy te vagy a farizeus, te növekszel föl. Aztán te kezd el ítélkezni, egyébként hívő, előtted hitben járóakra is akár, mert az ördög azzal piszkál, hogy te vagy a legmélyebben hívő, te vagy a legtisztábban látó, és te vagy az, aki leginkább cselekszed az ő akaratát. Köszönjük szépen a bizonyságtételedet, aztán reménység szerint többiekben is sok mindent elvégzett az Úr, Balázs is, meg Barna is volt ezen a héten. Reménység, hogy az Úr a szívetekben működött, és a bizonyságot majd a hétköznapokban halljuk tőletek, meg látjuk az életeteken és a cselekedeteiteken. Isten tiszteletünket folytassuk a 433-as számú ének eléneklésével, énekes könyvünk 433-as énekét énekeljük. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk igehirdetési alapigéjét, ugyanígy írva találjuk Filippi beriekhez írott levél 3. fejezetében, a 7. verstől a 14. következőképpen. Isten igéje tehát Pál apostol Filippi beriekhez írott leveléből olvasom a 3. fejezet 7. versétől. Így szól Isten igéje. Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent, Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte, kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Hogy kitűnjék rólam, ő általa, nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján. Hogy megismerjem őt és feltámadás erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához. Hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra. Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek. Ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Amen. Ez is igéje. Kedves testvéreim, gyülekezetünkben most is írunk egy pályázatot. Több pedig alkalommal történik ez már velünk, és amikor a pályázatírás szakmaiságát tanították, akkor a szakemberek elmondták, hogy készíteni kell egy SWOT analízist, amikor a projektet az ember átgondolja. Aki nem találkozott még ezzel a kifejezéssel, annak elmondom, hogy nagyjából a SWOT analízis azt jelenti, hogy mik az erősségeink és mik a gyengeségeink. Azt szeretnék elérni ezzel, hogy a projekt tervezésében az ember végig gondolja azt, hogy mik a gyengeségei, mik az erősségei, és hogyha majd a projekt végrehajtásába kerül, akkor ne essen kétségbe, ne jöjjenek olyan alkalmak, olyan problémák, amelyek miatt aztán nem lehet megvalósítani a projektet, összeomlik a terv. A mai igényben Pál apostol életének elemzését olvashattuk, vagy elemzésének egy részét olvashattuk, amikor Pál apostol számot vett arról, mik az ő gyengeségei és mik az ő erősségei. A felolvasott igeszakaszt megelőző versekben elmondja, hogy mi az ő erőssége a cél elérése érdekében. Mit tartott erősségének a cél elérése érdekében. Olyan helyzetből indul, ahogy olvassuk, mint a levél olvasói vagy hallgatói, vagy akár mi is, akik itt vagyunk, megirigyelhetnénk azt a helyzetet, amiből Pál apostol startol. Amely helyzetben Pál apostol volt, akkor, amikor az Isten szolgálatába állt. De a cél elérésének egy későbbi szakaszában kiderült, hogy mindaz, amit ő erősségnek tartott, mivel a cél és a hozzá rendelt eszközök megváltoztak, teljesen kicserélődött. És Pál apostol azt, amit addig értékesnek, fontosnak tartott, azt aztán kárnak meg szemétnek ítélt. Először a származásában, a képzettségében, odaszántságában látta az erősségét. Azt gondolta, hogy azért, mert ő olyan származású zsidó közül is a legzsidó, olyan törzsből származik, amely néki tisztességet ad, körülett metélve, el lett jegyezve az Istennek, Istennek emberévé lett. És aztán a tanulásban elől járt, olyan iskolában tanult, ahol magasan kvalifikált szakembereket bocsátottak ki. Jó iskolában jó tanuló volt. Aztán, amikor elkezdett szolgálni az Úrnak, akkor odaszánta az életét. Odaszánta mindenét azért, hogy mindaz, amit az Isten akar az életében megvalósulni, az kiteljesedhessék. Aztán mégis, amikor a damaszkuszi útra érkezik, amikor a damaszkuszi események lezajlanak az életében, akkor Pál apostol megtér, az Isten megújítja az életét, aztán fölkészíti az elkövetkezendő időszakra életre, azt mondja, hogy minden kár és szemét, mindazt, amit előzőleg megtapasztalt. Mert hát fontosabb lett számára az igazsága Jézus Krisztusban. Fontosabb lett számára Krisztus ismeretének gazdagsága. Fontosabb lett számára a halottak közül való feltámadásra jutása, vagy a Krisztus feltámadásának ereje, vagy szenvedése és halálában való részesedése. Pál apostol új elemeket fedezett föl, amelyek számára erőt adhatnak, amelyek számára fontosak lehetnek ahhoz, hogy a célt el tudja érni, meg tudja futni azt az utat, ami előtte van. Előzőleg úgy gondolta, hogy a származása, a tanítása, a taníttatása, az odaszántsága az őt alkalmassá teszi arra, hogy ezt a projektet, amelyet kitűzött mag elé, hogy az Isten akaratát megvalósítsa, befussa azt a célt, az pontosan elég lesz. De hozott az Isten egy fordulatot az életében, amikor az egész fölborult. És mindaz, ami addig fontos volt, meg értékes volt, meg amire úgy tűnt, hogy lehet alapozni, az megingott, összetört, semmivé vált. És egy teljesen újra kellett alapozni az életét. Bizony, sokan szeretnék Pál apostol életét még elemezni, és hosszú ideig elemezni, azonban az Isten nem Pál apostol életét szeretné most elébünk tenni, hanem azt szeretné, hogy te vizsgáld meg a saját életedet. Hogy te állj egy ilyen röntgengép elé, amely röntgengép megmutatja, hol van az életedben probléma. Mire alapozod te az életedet, mi az, ami a te életedben megtarthat majd, amire alapozhatod az életed, és mi az, ami egyébként kárészteni. Röntgengépről hallottunk egy érdekes történetet, amikor felfedezték, akkor egy nagyon érdekes sztori játszódott le. A feltaláló összehívott egy elegáns társaságot, mecénások, lendő mecénásokat, és a vendégeskedés közben tervezte, hogy melyik pillanatban fogja majd bemutatni a gépét, hogy mit is tud valójában ez a gép. És miközben beszélgettek, iszogattak az emberek, nagyon elegánsan volt tálalva, ezüst étkészlettel, és az egyik kleptomániában szenvedő fiatal nő betett a kebelébe egy ezüst kanalat. És az ezüst kanál úgy gondolta, hogy jó helyen van ott, senki nem látja, és majd utána haza tudja vinni, és lesz egy szép ezüst kanál. Amikor a feltaláló azt mondta az esnek egy pillanatában, hogy és akkor most bemutatom a gépet, a berendezést, kérek egy önként jelentkezőt, íme itt van egy ifjú hölgy, tessék parancsolni, álljon a gépbe, beállt a gépbe, és mindenki, aki ott volt azon a rendezvényen, látta, hogy ott vannak a bordái, meg ott van a tüdeje is, és ott középen nagyon elegánsan ott van az iskolában. Az Isten így szeretné leleplezni az életünket, a keberünkbe dugott, meg a zsebünkbe, meg a kisődje, hova dugott dolgainkat, szeretné így nagyon világosan föltenni. Nem azért, hogy megszégyenítse, mint ahogy ez a fiatalasszony nyilván megszégyenült, mert a kerül kellett szedni, hogy hol van a nyelőcsövében, van, vagy csak itt kívül valahol a fűzőjébe tűzve, hogy nagyon pontosan megvilágítsa az Isten, hogy hol van a probléma, mi a probléma, és a segítséget elegyen. Nem szeretne az Isten bennünket megalázni, de szeretné megvizsgáltatni önmagunkkal az életünket. Mondhatnánk azt, ezt a példát segítségül hív, hogy álljunk be saját magunk ebbe a röntgengépbe, és világítassuk át magunkat Isten szent lelkével. Miben fogalmazod meg élet célját, mire szeretnél eljutni? Mondhatnánk ezzel a pályázatos nyelvvel, mi a te projekted célja? Mit szeretnél megvalósítani? Valóban előtted van az a cél, amit az Isten elé helyezett, vagy pedig apró cseprő célokat fogalmazol meg magad számára, amelyek talán égető kérdésre adnak rövid távú válaszokat. Talán az a fontos most számodra, hogy be legyenek fizetve a csekjeid. Vagy hogy hallottuk a bizonyságtételben is, hogy a munkanélküliségben legyen egy munka. Hogy valaki adjon munkát, megélheti számunkra. Vagy valakinek éppen a vállalati létszám csökkentést kell túlélnie. Mert hogy remeg a létsz. Talán elbocsátják. Lehet, hogy szeretnéd egészségesen fölnevelni a gyermekeidet, vagy szeretnéd kicserélni a konyhabútort, vagy szobabútort, vagy szeretnéd férhez adni a lányodat, vagy megházasítani a fiadat. Ilyen rövid távú célok foglalkoztatják az életedet. Azonban, ha ezek megvalósulnának is, akkor Pál apostollal azt kell mondanod, hogy mindez kár és szemét, mert ezekkel nincs értelme dicsekedni. Dicsekedni Krisztussal van értelme, ezzel, hogy befejeztem, meg túléltem, meg befizettem, meg lecseréltem, meg férhez adtam, meg megnősítettem, ezekkel dicsekedni nem lehet. Ezek nem dicsekedésre méltó cselekedetek. Dicsekedni Jézussal érdemes, a Jézusban való élettel. Jézus Krisztus ismeretének gazdagságával, ahogy Pál apostol mondja. Nem is ad gyümölcsöt számodra, hidd el, semmi más, csak az, hogyha Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága van a szívedben, az életedben. Az a gyümölcsöző életed, ha Krisztus megnyered, ha Krisztus téged megragadott, Pál apostol mondja. Ez pedig nem jelent kevesebbet, mint azt, hogy megváltó, életújító Jézus Krisztus lépett az életedbe, és elkezdi átformálni és irányítani azt. A gondolkodásodat, a terveidet, a létezésedet. Benne tudod elképzelni az egész életedet. Nincs más tér, nincs más eszköz, amely számodra fontos lehet, vagy amely számodra használható lehet. Sokan ezért esnek csapdába, mert azt gondolják, hogy a kereszténység egyféle szeminárium. Ahová elmegyek, lehet kérdéseket föltenni, a kérdésekre válaszokat kapok, azokat megjegyzem, az ismeretet megszerzem, és miután ezekkel az ismeretekkel rendelkezem, elkezdem megélni azt, amit ott megtanultam. Egy csendes hét is lehet ilyen. Egy csendes hét is lehet ilyen, hogy belétegzem az ismereteim közé azokat, amiket ott megtanítanak, és utána megpróbálom megélni a hétköznapjaimban. Csak hát kiderül, hogy ha még egy-két napig megy is, vagy netán akik kitartóbbak egy-két hétig, akik aztán nagyon odaszántak és önsanyargatók, azok egy-két hónapig. De aztán nem megy. Aztán nem megy az ismeret anyag megvalósítása hétköznapokban, mert az olyan energiát kíván, amivel az ember nem rendelkezik. Aztán persze keresi a kiutakat, meg keresi a megoldásokat, meg keresi a felmentéseket, hogy miért nem. De egy biztos, a kereszténység az nem szeminárium. Az nem ismeretszerző körút, akár a csendes hetekkel, akár az Isten tisztelettel, akár bibliaolvasással, akár bibliórával, bármilyen szentírással, vagy az Isten dolgaival foglalkozással, mert nem beszélni kell róla, és nem a megismert cselekvési módszereket megvalósítani, magyarul megcselekedni azokat. A keresztény élet az léha élet marad, hogyha nem tölt be Jézus Krisztus az ő szent lelkével. Ha nem ragad meg Jézus Krisztus téged úgy, ahogy Pál apostol is megtapasztalta, hogy megragadt engem Krisztus, és ezért én is megragadom. Betöltött szent lelkével az Úr Jézus Krisztus, és az egész életem, gondolkodásom, akaratom, ő benne van. Semmi sem fontos már. Megdöbbentő, amikor olyan életek kerekednek ki, amiről a bizonyságtételben is hallottunk meg, ahogy a Szentírásban is olvastam az imént Lukács evangéliumában, hogy az ember, aki egyébként az Isten akaratát ismeri, meg szeretné is cselekedni, hát a farizeusok ilyenek voltak. Ezek az emberek oda jutnak, hogy azt mondják, hogy köszönöm Uram, hogy nem vagyok olyan, mint az a másik. Köszönöm Uram, hogy nekem többet adtál, hogy én okosabb vagyok. Köszönöm Uram, hogy én többre vagyok képes. Köszönöm Uram, hogy te megengedted nekem, hogy az első sorba üljek. És én ezt meg is érdemlem. És köszönöm, nem vagyok olyan, mint ez a másik. Ez a terméketlen keresztény élet aztán ide fog vezetni. Mert meg kell indokolni, hogy miért terméketlen az életed. És akkor elkezd az ember hasonlítgatni. Hát amaz sem külön, mint én. Sőt, én még külön is vagyok nála. A farizeusokat is ez vezette erre az életre, amire Jézus Krisztus azt kellett, hogy kimondja, hogy meszelt sírok vagytok, halottak vagytok, igazából nincs mentek élet, csak szóljon ki a szátokon, de semmi más. Te is oda juthatsz, én is oda juthatok. Ha nem engeded, hogy Krisztus megtöltsön a lelkével, ha nem engeded, hogy Krisztus megragadjon, hogy Krisztus kezébe vegye az életedet. Megnyerted Krisztust? Betöltetetted? Kitölthette szent lelkét reád? Vezetheti-e a hétköznapidat, a gondolataidat? Az értékeléseidet? A viszonyulásaidat? Ahogyan te egy testvérhez viszonyulsz? Ahogyan viszonyulsz a gyülekezetedhez, a kereszténységhez? Ahogy értékeled a másik embert? Nagyon pontos mérőeszköz ez. Nagyon pontos mérőeszköz, hogy az ember mivel dicsekszik. Pontosan megmutatja, hol van az életed. Mivel tudsz dicsekedni? Azzal dicsekszel, amivel a farizeus, hogy én egyébként komoly hívemmel vagyok. Én egyébként odaszánt életű Isten embere vagyok. Én egyébként képzett csendes heteken, meg Isten tiszteleteken, meg Bibliórán kitanult keresztény ember vagyok. És egyébként külön, mint amazok. Mivel dicsekszel? Vagy azzal tudsz-e dicsekedni, amivel Pál apostol? Hogy kár és szemét a származásom, az ismeretem, a cselekedeteim, de a Krisztus ismeretének nagysága. Az ő halálába való belekeresztelkedésem. Azzal dicsekszem. Meg dicsekszem azzal, hogy én az örök életre szeretnék eljutni azáltal, hogy én meghalok Krisztussal. Én ezzel szeretnék dicsekedni közöttetek, mondja Pál apostol. Aki elindult Jézus Krisztus útján, az tudja, hogy nem lehet kitérni előre. Az tudja, nem lehet kiszabadulni Jézus Krisztus karmaiból. Jeremiás ezt így fogalmazza meg, hogy csontunkba rekesztett tűz. Rászedtél, Uram. A proféta azt mondja, hogy hát nem erre gondoltam én, de hát megfogtál, megragadtál, nem tudok tőled szabadulni, és belülről éget. Úgyhogy nem tudok tőle szabadulni. Nem tudom még meg sem masszírozni, mert ha izomlázom van, akkor megmasszírozom az izmaimat, és könnyebbül a teher. De a csontomban van rekesztve a tűz. A csontom fáj, az hiába masszírozom, nem tudok vele mit kezdeni. Ilyen az, amikor az Isten megragadja az embert, nem tud vele mit kezdeni. Ha már tud vele mit kezdeni, akkor bocsánat, megette a fene. Akkor már elveszett. Ha már eszközként tudja használni, ha már menedzser vele valakit, valamit. Azt mondja Pál apostol is, itt ebben az igében, hogy a 12. versben, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott Krisztus Jézus. Pál azt mondja, hogy megragadott. Amikor Jézus megragadja az embert, akkor meg van ragadva, akkor nem lehet menekülni. Ez nem az, hogy Krisztus rátette a vállamra a kezét, vagy Krisztus megfogta a kezemet, vagy Krisztus átölelt. Nem ezt mondja, hanem Krisztus megragadott. Amikor megragadnak valamit, mint mondjuk a sas belecsap a vízbe és megragadja a halat, akkor történt már olyan, mondják a pecások, vagy a halászok, hogy találtak olyan halat, aminek a hátában ott volt a ragadozónak a karma. Nem tudta elengedni, nem engedte el. Még akkor sem, hogy a hal elúszta a vízbe, és ott pusztult el aztán a halnak a hátán az a ragadozó. Aki megragad valamit, az meg van ragadva, azt nem lehet elengedni. Én azt mondom, hogy hasonló az, hogy az, hogy a szívembe költözött az Úr Jézus Krisztus. Ez nem tűnik olyan fájdalmasnak, vagy szenvedélyesnek, de ugyanazt jelenti. Szívembe költözött az Úr Jézus Krisztus. Hát, ha szívembe költözött, az értelmem, érzelmem, akaratom az ő kezében van, akkor én azt gondolom, azt teszem, azt cselekszem, amit ő akarok benne. Nem tudok tőle szabadulni. Persze a másik kérdés az, hogy akarok egyáltalán. Én azt mondom, hogy nem is akarok szabadulni tőle. Én nem akarom, hogy Jézus Krisztus ne legyen a szívemben, hogy ne belőle fakadjon a gondolatom, hogy ne belőle fakadjon a cselekedeteim. Egyiktől sem lehet szabadulni, sem a csontomba rekesztett tűztől, sem a megragadástól, sem a szívembe költözéstől. Mindegyik hatással van az életemre, a gondolkodásomra, a cselekedeteimre. Mindegyik erősödik, amikor az Istennel folytatom az életemet. A megragadás is, meg a csontomba rekesztett tűz is, meg a szívemnek az eluralása is. Pál apostol átélte ezt az életújulást, ezért tud róla ilyen képiesen, ilyen színesen beszélni. Ahogy a 12. verstől látjuk, azt mondja, hogy nem mintha már elértem volna mindazt. Nagyon pontosan tudja, hogy alapvetően azért, mert én hitre jutottam, és Isten megragadott engem, és én is megragadtam őt. Ez még nem jelenti azt, hogy akkor célnál volnék, hogy mindent elértem. Sok minden van az életemben, amit még csiszolni kell, formálni kell, hogy Isten még jobban tudjon használni. És ebben a földi létben, zarándok gyülekezetként sohasem fogom elérni azt a szintet, amit az Isten szeretne az én életemben megvalósítani. Pál apostol nagyon jól tudja, hogy nem érte még el a célját. És nagyon jól tudja azt is, hogy csak úgy tud tovább haladni, hogyha ami mögötte van, az elfelejti. Persze nem a tegnapot felejti el, meg a múltat felejti el Pál apostol, hanem azt felejti el, amit az Istennel megharcolt, a bűneit, a nyomorúságait, amit az Isten elé oda tett, és aztán az Isten a háta mögé dobta, amire azt mondja Pál apostol, hogy most már többé ezzel nem foglalkozom. Le van tudva. Az nem fog engem emészteni. Nem engedem, hogy emészten, mert ami előttem van, annak pedig neki feszülve kell, hogy haladjak arra a cél felé, amit az Isten elében tett. Ez a cél pedig nem más, mint az Isten mennyei elhívása. Mégpedig a Krisztus Jézusban adott jutalma. Pál apostol nagyon jól tudja, hogy két része van az ember életének. Az egyik része az, amikor az Istent megismerte, és aztán a másik része az, amikor az új életben tovább indul. Letisztáztam a múltamat. Lerendeztem a bűneimet, és a hátam mögé dobtam, nem foglalkozott vele. Na és ezt kell ismételni naponta, vagy ezt kell ismételni percenként. Hogy az Istennel letisztázom, és magam mögé dobom, és megyek tovább. És nem törődöm azzal, ami mögöttem van. És nem engedem, hogy a bűnei visszakiáltsanak, és azt mondják, hogy te vagy az a tolvaj, te vagy az a parázna, te vagy az a lopós. Nem engedem, hogy újra-újra előjöjjenek, mert ez az ördögnek a szava, a vádlónak a szava, amit az Istennel lerendeztél, az egyszer s mindenkorra le van rendezve. És Pál apostol azt mondja, hogy a hátam mögé van dobva, és azzal többé nem törődök. A mögötte levőket elfelejti. De csak azért, mert az Isten nem már azt megharcolta. Azért, mert az Isten mondta rá, hogy magad mögé dobhatod. Nem szabadulni akart tőle, és azért eldobta magától. Hanem maga mögé dobta, mert az Úr elvette tőle, mert az Úr a háta mögé dobta. És utána pedig egyet tesz, ami előtte van, annak neki feszülve fut egyenesen a cél felé. Afelé a cél felé, amelyiként nagyon pontosan meg van határozva. Nem az a célja, hogy ő legyen a legjobb hívő ember a világon. Nem az a célja, hogy ő legyen a legbüntelenebb a világon. Magáról így beszél, hogy én vagyok a bűnösök közt az első. Az apostolok között a legkisebb. Nem ilyen céljai vannak Pál apostolnak. Pál apostolnak az a célja, hogy azt a mennyei hívást, amit Jézus Krisztusban megkapott, azt elérje. És mindent az alá rendel. Olyan csodálatos látni Pálnak ezt a bizonyságtételét. Azt mondja, hogy semmi, ami testi, nem használok föl, hogy én dicsekedjek, hanem megalázom magam az Isten kezében. Ez az alázat azt jelenti, hogy én nem dicsekszem a testi erőmmel, jelenlétemmel, az elmémmel, a tudásommal, az ismeretemmel, ha van is, hanem azt felhasználom az Isten dicsőségére. Hogy ő dicsőüljék meg abban, hogyha nekem nagy fizikai erőm van, és én sokat tudok dolgozni. Az Isten dicsőjön meg abban, hogyha nekem éles az elmém, és sok mindent meg tudok jegyezni, és jól vissza tudok adni. Az Isten dicsőjék meg azokban a cselekedetekben, amiket én végzek. És ne legyen egyetlen eldöngetés sem, hogy én ezt tettem, én ez vagyok. Ez azért fontos, mert abban a pillanatban, hogyha előbukkan az új ember, akkor ez a megragadás lazul, a megragadást feszíti szét, a csontomba rekesztett tüzet oltja, és a szívem kitöltését, amit mondtam, az pedig csökkenti. És eljöhet az az idő, ez az a léha keresztény élet, amit Bibliórán is felhoztunk, meg elénk került a Szentetornyán is. Ez a léha élet, ami terméketlen keresztény élet, bár úgy néz ki kívülről, mintha minden rendben lenne, csak éppen termék sincs benne. Csak éppen a lényeg hiányzik az egészből. Az ördög erre szeretne bennünket elvezetni. Legyél keresztény, járjál templomba. Nevezd magadat hívőnek. Semmi gond. Csak legyél léha. Ne legyen benned lényeg, a termés ne legyen benned. Ha léha vagy, minden rendben van. Békén foglak hagyni, mondja az ördög. És a léha kereszténységet így tudja az ember békességben megélni. Azonban, ha termés van benne, akkor az ördög jön és jön a kísértés. És próbálja elvenni azt, próbálja kilopni. Bármi áron, és rengeteg technikája van rá. De nagyon fontos ez a csendes heti bizonyság. Hogy a kisgyerek oda megy és a kukucskálon kinéz. Itt van az ördög, Jézus, gyere, mert vendég érkezett. Nem vállalja fel az ember, hogy kinyitja az ajtót. Na, ördög, akkor mi a helyzet? Mit szeretnék velem? Mert abban a pillanatban elbuktam. De Jézusba kapaszkodva meg tudom futni azt az utat, ami előttem. Hát adja meg az Isten mindannyiunknak, hogy meg tudjuk alázni magunkat az ő kezében, hogy aztán ő föl tudjon magasztalni bennünket. És mentsen meg bennünket attól, hogy magunkat dicsőítenénk, hogy aztán megaláztassuk. Amen. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy te nem engeded el a tiédet, megragadod, csontunkba rekesztett tüzet adsz, betöltöd életünket, szívünket. Köszönjük, hogy így közeledhetünk hozzád, és tudhatjuk, hogy te is közelebb jössz. Így adunk hálát néked, Urunk, azokért, akik odaadták az életüket a te kezedbe, akik engedték, hogy műveld az életüket, akikben megdicsőítheted magad. Köszönjük néked, hogy sok előttünk járó hívő ember élete kellett ahhoz, hogy mi is megtapasztalhassuk, ki vagy te. Bizonyságtévőknek fellegét adtad körénk, Urunk. Add meg, hogy mi is lehessünk ilyen fellegé, hogy megtapasztalhassák a környezetünkben, hogy milyen csodálatos Isten vagy te, aki helyreigazítod az ember életének célját, hozzád rendeled az eszközöket is, megdicsőíted magadat az ismeretben, a cselekedetben. Hálás vagyok néked, Urunk, azért, hogy itt nyírtelken is megtapasztalhattuk a benned való elveszettséget, a benned való megerősítettséget. Hálás a szívem, Uram, azért, hogy te tudsz bennünket egy közösségé kovácsolni, te tudod megerősíteni az egymás féltését, az egymás hordozását, az egymás szeretetét, és így dicsőülhet meg közöttünk a te jelenléted. Köszönöm, Uram, hogy te bennünket szeretnél felhasználni a világ felé, hogy megláthassák, milyen hatalmas Isten vagy te, egyedüli Úr, könyörülő Isten. Vezesd életünket, Urunk, itt földi létünk során, bukások, bűnök, felemeltetések, bűnbocsánatok közepette és a mennyei elhívás felé. Fiadért az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Mindenki szeretettel hívunk és várunk Isten tiszteleti közösségbe. Illetve hirdetem, hogy 20-án pénteken 10 órakor kezdődik a gyülekezeti csendes napunk, amelyre mindenkit szeretettel hívunk és várunk. És kérem is a testvéreket, hogy hívogassanak, hadd láthassák meg, miként él Isten népe, és megdicsőhessen az Úr közöttünk. Győri János fog szolgálni ezen a csendes napon, Győri János is fog szolgálni ezen a csendes napon. Természetesen ebédet is szeretnénk főzni a vendégeknek, a szokásos gulyásleves, ezt térünk vissza, úgy néz ki az idén, a tavalyi töltött káposztás kitérő után. Következő szolgálatok és előttünk lévő programunk még a augusztus 18-ai Kékkereszt csoport találkozója, amely 17 órakor lesz itt a templomunkban, tehát szerdán, és csütörtökön pedig a Biblióra 17:30-kor. Mindenkit szeretettel hívunk erre, ezekre az alkalmakra is. Családi hétvégén pedig szeptember 10-től 12-ig lesz, amelyre kérem, hogy jelezzék a testvérek az érkezési szándékukat. Körülbelül 2500 forint lesz a részvételi díj. Szeretném, hogyha minél többen el tudnának jönni a testvérek közül, hogy egy egymás mellé zártságban, szorosabb közösségben, még inkább egymást megismerve készülhessünk az előttünk álló feladatokra és célra. Az imádságlistát ismét a testvérek figyelmében ajánlom, hordozzuk imádságos szeretetben azokat, akik előttünk vannak ebben a listában, és nagyon fontos, hogy tudjunk egymás örömeiről, nehézségeiről. Jó volt a férfi órá, férfi hetet is imádságban hordozni, tudni, akik ott vannak Isten kezében, találhatják magukat, és az Úr cselekedhet az ő életükben is, mint hogy a bizonyságtételből is hallottuk. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Nem hirdettem, de reménység szerint az asszonytestvérek tudják, hogy egy tányérsütemény a gulyásleves mellé az mindig élik. Hát aki tud sütni süteményt, szeretettel várjuk a csendes napi ebéd mellé. Isten tiszteletünket pedig a 125-ös számú ének eléneklésével fejezzük be. Első versét énekeljük a befejező oltári szolgálat előtt. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Úrunk Istenünk, aki Atyánk szeretnél lenni fiatban, gyermekeidnek szeretnél tudni, könyörülj rajtunk, hogy értsük akaratodat. Köszönjük, hogy a mai Isten tiszteleten is megtapasztalhattuk, hogy igéd éltető eledel, életújító világosság. Milyen jó, Úrunk, hogy előtted lepleződik le életünk, ott, ahol közel van a segítség. Eléd lehet állni úgy, amilyenek vagyunk, és Te nem engedsz tovább úgy, ahogy eléd érkezünk. Így kérünk egyházadért, hozz világosságra a léhaságainkat, hogy ne vegyünk részt meddő vitákban, terméketlen cselekedetekben, haszontalan találkozókban. Ments meg bennünket, Uram, a látszat cselekvésektől, de adj világosságot gyülekezetünk tagjainak, lelkészeknek, egyházvezetőknek, espereseknek, püspököknek, evangélikus egyházunkban, de más felekezetekben is, hogy só, világosság, kovász legyünk a világban, hogy mindenki megértse, Te vagy az egyedül Isten, és nincs más. Hálát adunk, Urunk, azokért a szolgálókért, akik a gyülekezetünkben idejüket, energiájukat és pénzüket nem kímélve cselekszik azt, amire elhívtad őket, és szolgálataik nyomán életek újulhatnak meg, szabadulások történhetnek. Te őrizd és neveld a frissen megtérteket, új életben járókat, hogy ellene tudjanak állni a gonosznak, a kísértésnek, és közeledjenek hozzád, ahogy ígéreted szerint Te is közelebb jössz hozzájuk. Tudjuk, Urunk, hogy a Te teremtésed jó, sőt, szép és harmonikus is. Mégis ennek tudatában ellene teszünk. Nem vigyázunk arra, amit életterül adtál nekünk, amit szeretnél megőrizni az utánunk jövő nemzedékeknek is. Adj bölcsességet a politikai és gazdasági hatalmat gyakorlóknak, hogy szerinted valóan bánjanak vele, de ments meg bennünket attól, Urunk, hogy a teremtést imádjuk a teremtő helyett. Szíved szerint való embereket adja Te népednek, így könyörülj egyházunkon, népünkön, nemzetünkön, hogy áldásodban élhessünk. Előtted van, Urunk, az egyén életünk is. Te adj bölcsességet, hogy tudjuk ápolni a házasságunkat. Te adj világosságot és útmutatást a gyermeknevelésünkben. Te óvd gyermekeinket, hiszen képtelenek vagyunk megőrizni életüket. Benned találjanak békességet, megelégítetést. Köszönjük, Urunk, hogy a szükségben élőket is a Te kegyelmed alá tehetjük. Segíts a munkanélkül, a hajék nélkül élőket, a betegeket, a kórházban lévőket, a halál révén állókat és gyászolókat. Bennünket is használja feléjük való szolgálatban, Urunk, hogy amíg zarándok gyülekezetként ebben a világban élünk, bukásaink, elgyengüléseink ellenére is hű szolgáidnak bizonyuljunk itt. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.